Az infrastruktúránk megvan, a személyzetünk pedig nem az országos mentőszakad állományából kell, hogy kikerüljön. Itt az elején el lehet osztatni ezt a feltételezést, hiszen ez egy olyan rendszer, amit a mentőszakadon belül hozunk létre, plusz humán erőforrással és plusz eszközökkel is.
Tehát akkor ez a 26 milliárd forint, amit az új rendszer felállítására kap a mentőszolgálat, az új eszközökre és új dolgozók felvételére megy majd?
A 26 milliárd forint az éves működési költségre fordítódik, és van egy 9 milliárd forintos egyszerű beruházási költség, amelyből a defibrillátorokat, gépjárműveket, betegvizsgáló ágyakat, az utolsó fonendoszkópokat és a telemedicina eszközöket is fogjuk vásárolni.
Meg tudja azt becsülni, hogy hány új dolgozóra van szükség, és milyen munkakörökbe várják a jelentkezőket?
A feltételezésünk szerint nagyjából egy olyan 4-5 ezer új dolgozó fog a mentőszolgálattal szerződni. Ez természetesen takarja a házi orvosokat, akik már délután 4-től este 10-ig lévő időszakban is velünk szerződnek, és természetesen azokat a kollégákat, akik nem házi orvosok, de akár kórházi vagy egyéb szakterületekről fognak nálunk ügyelni, akik eddig is részt vettek az ügyeleti ellátásban, hiszen ma is Magyarországon több mint 300 ügyeleti helyen működik valamiféle heterogén ügyeleti ellátási forma, az ebben dolgozó kollégákat, beleértve a gépkocsivezetőktől a szakorvosokig, a ápolókon keresztül, természetesen mindenkit várunk a mentőszolgálat rendszerében is.
Megkezdték már az új rendszer kialakítását, ugye elvileg fokozatosan állnak majd át az új ügyeleti rendszerre. Megkezdődött-e már az előkészítés?
Természetesen, és az előkészítésnek egy nagyon jó alapot adott a Hajdú-Bihar megyében az elmúlt picit több mint másfél évben úgynevezett Hajdú-Bihari pilotunk, ahol valójában azt néztük meg, hogy milyen betegigények és mikor merülnek föl, és erre kiváló volt, és erre kiválóan is vizsgázott a Hajdú-Bihari pilot, hiszen látjuk azt, hogy vannak olyan ügyeleti telephelyek, ahol a 16 óra ügyeleti ellátás alatt mindösszesen 1 vagy 1,5 beteg jelent meg, és voltak olyan műszakok, ahol 0,7 beteg volt az átlag. Nyilván ez úgy adódik össze, volt, amikor bejött valaki, volt, amikor pedig nem. Tehát nyilván egy ilyen ügyeleti telephelyet fönntartani, az biztosan sem szakmailag, sem pedig betegbiztonsági, sem költséghatékonysági szempontból nem releváns. Ezeket a tapasztalatokat és természetesen azokat leszűrve, amiket már majd 30 évig működtettük Szombathelyen az ügyeletet, Pilisvörösváron is, vagy 20 éve működtetjük, és ma is mintegy 100 ügyeletet irányítunk az országba. Ezeket gyúrtuk mi össze azzá a tudássá, amivel az országban egységesen, homogénen, minden beteg számára elérhető módon fogunk tudni ügyeleti ellátást biztosítani. Ennek az előkészületeit nem csak Hajdú-Bihar megyében, hanem már Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megkezdtük.
Ugye ez lesz az első két megye, ahol márciusban bevezetik az új rendszert. Akkor mondhatjuk, hogy a tapasztalatok alapján minden megyében csökkenni fog az ügyeleti ellátópontoknak a száma.
Az ügyeleti ellátópontok számára nem a csökkenés a lényeges, hanem a betegeknek az ügyeleti ellátáshoz való hozzáférése a lényeges. Talán arról még nem beszéltem, hogy országosan egységes egy telefonszám lesz, ami a 1830-as szám lesz minden csatlakozó megyében, tehát senkinek nem kell azon gondolkozni, hogy az ő településén, vagy éppen a nagyszüleinél ott milyen ügyeleti számot kell hívnia, hanem tudja azt, hogyha ha nagy baj van, akkor a 112-t hívja, hogyha más egészségügyi problémája van, akkor már délután 4-től tudja tárcsázni a 1830-as számot, ami egy rögzített telefonvonal, tehát ez beteg és minőségbiztosítás szempontból is utánkövethető, értékelhető, ami eddig sem volt meg a többi ügyeleti szolgáltatónál, tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagy előnyt fog jelenteni a betegeknek, és gyakorlatilag az, hogy hány és milyen telephelyről megyünk ki, itt a mentést tudnám példaként hozni, hiszen 256 mentőállomásunk van az országban, mégis a teljes magyar lakosság és minden település számíthat a mentőellátásra homogénen. Ugyanez a elméletünk a ügyeleti ellátásnál is, ami azt jelenti, hogy Budapest kivételével 174 járásban este 10-ig a házi orvosi szolgáltatást lehet elérni, onnantól kezdve pedig 81 településen, 102 telephelyen a fizikai jelenléttel és az ügyeleti szolgáltatást el lehet érni, de természetesen, ahol nincsen ilyen ügyeleti telephely, az nem azt jelenti, hogy annak a lakosnak vagy a bajba jutottnak ne lenne ügyeleti szolgáltatása, hiszen hogyha indokolt, akkor ki fogunk hozzámenni akár az ügyeleti autónkkal, akár pedig a mentőautónkkal.
Ezen a bizonyos telefonszámon a mentőszolgálathoz hasonló, vagy akár a mentőszolgálatnál lévő diszpécser szolgálatnál fogadják a hívást, és ott segítenek elirányítani a beteget, hogy mit tegyen, hogyha ő már a háziorvosi rendelési időn kívül szorul ellátásra?
Ezek a telefonszámok a nap végén gyakorlatilag a megyei mentésrendelési központjainkban egy külön dedikált asztalon az ott lévő mentéseinktunknál fognak csöngeni, akik felkészült szakemberek kérdezési protokoll alapján döntik el, hogy annak a betegnek valamilyen egészségügyi tanácsadásra van szüksége, és akár azzal a tanáccsal, ha visszahívva ellenőrizze az állapotát, meg tudja várni a holnapi járó beteg szakrendelést vagy a házi orvosát, vagy bizony annak a betegnek egy gyógyszert kell éppen feliratnia, amit a járás központban meg tud tenni este 8-kor is akár, mert ő úgy dolgozott és akkor ért haza, vagy mondjuk annak a betegnek ő nem jól mérte föl, és mondjuk olyan súlyos panasza van, ami az azonnal mentőt kell küldeni, és mondjuk egy infarktus esetében nagyon gyorsan az ellátás betegutat meg lehet tervezni neki, vagy mondjuk 2 órán belül egy ügyeletes autóra van szüksége, akit a lakásán meglátogat, el tudunk látni ezt a beteget, és helyben tudjuk az ő problémáját megoldani.
Minden egyes megyében az átállás előtt lesz erre egy kampány, hogy tudja a lakosság, hogy ezentúl hogyan juthat ügyeleti ellátáshoz, azért ez egy nagyon nagy változás.
Alapvetően jelentős változás, de a betegek ebből egyetlen egy dolgot fognak érzékelni, nem kell gondolkozniuk azon, hogy ki, mikor, hol ügyel, milyen számot hívjanak, hanem amikor nekik problémájuk van, akkor a eddig is azt gondolom, hogy a jelentős közbizalomnak örvendő mentőszolgálatot kell tárcsázzák, csak ezt a 1830-as számon is meg fogják kapni azt a segítséget, amire szükségük van. Ezeket mi lokális kampányokkal tervezünk, hiszen nem minden megye ugyanakkor csatlakozik a rendszerhez. Ahogy ön is említette, március 1-től Győr-Moson, Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fog már élni ez a szolgáltatásunk. Januárban készítjük elő az átállást ahhoz, hogy február 1-től Hajdú-Bihar megyében is már ez a rendszer megy, és ahogy az eszközök érkeznek be, úgy fokozatosan megyéről megyére fogunk tudni haladni a jövő év elejéig. Mindenhol legalább 30 nappal előtte hivatalosan is értesíteni fogjuk a lakosságot is, és a benne résztvevőket is, de természetesen a toborzó kampányunk és egyéb tájékoztató kampányok már korábban is el fognak tudni indulni, ahol mindenki tudni fogja, hogy milyen dátum az, ahonnan ő már ezt a rendszert fogja megkapni.
Ez a konkrét rendszer, ez már lett tesztelve, tehát Hajdú-Bihar megyében ez működött? Mert sajtóinformációk szerint az ott tesztelthez képest is egy új rendszer lép majd életbe.
A Hajdú-Bihar megyének pontosan ez volt a lényege, és hallottam is az önök interjúját az egyik kollégával, aki egy kicsit félreértette ezt a dolgot, hiszen a Hajdú-Bihar megyének az volt a lényege, hogy megnézzük azt, hogy valójában mire van szüksége a lakosságnak, lássuk azt, hogy egy egységes irányítási rendszerrel vajon milyen szolgáltatás az, amit is igénybe vesz a lakosság, és mikor veszi ezt igénybe. Ezért gyakorlatilag a hajdúbihari tapasztalatokból és az említett szombathelyi és egyéb évtizedes mentőtapasztalatból tudtuk azt megmondani, hogy mikor, hova, milyen szolgáltatást kell, hogy allokáljunk, és pontosan a tesztidőszak lezárulta után leszűrve belőle a következtetéseket, azt tudjuk mondani, hogy Hajdú-Bihar megye 10 járásában este 10 óráig ott lesznek a házi orvosok, este 10 óra után 5 telephelyjel el tudjuk látni fizikai jelenléttel az este 10 óra után érkező feladatokat, és az 5 telephelyen lévő autókkal és a mentőszolgálat háttérkapacitásával elegendőek vagyunk ahhoz, hogy mindenki időben segítséget tudjon kapni.
Mennyire rugalmas ez a rendszer, ha esetleg a bevezetés után azt tapasztalják, hogy valahol módosítani kell, akkor erre lesz lehetőség?
Természetesen. Én azt gondolom, hogy a mentőszolgálat extrém rugalmasságról is tanúbizonyságot tett, nem csak a COVID alatt, ahol gyakorlatilag meg kellett duplázzuk a teljes kapacitásunkat, és az 1,2 millió mentési feladatunk mellett még 1,3 millió mintát is vettünk, meg a COVID ellátást is biztosítottuk. Tehát ez a rugalmasság és az a háttér elemzés, ami a mentésben benne van a üzleti és a mesterséges intelligencia algoritmusokkal, térinformatikával, az adott az ügyeleti ellátásra is. Tehát ha bárhol azt látjuk, hogy éppen ott megnövekszik az igény, mondjuk egy nyári vagy egy turista időszakban említhetném Hajdúszoboszlót, ahol ezt természetesen láttuk, hogy Hajdúszoboszlón a nyári időszakban több turista érkezik, vagy akár a Balaton partján, de említhetem éppen a Sárvári térséget is, ami éppen turisztikailag egy felkapott térség. Ezeket mi le tudjuk reagálni rendszeren belül, és természetesen ott akár plusz kapacitás, vagy plusz ügyeleti sort tudunk beállítani.
Akkor az átalakítással, tehát az utolsó megye átállításával jövő év elejére kell végezni?
Pontosan, a kormányhatározat szerint és a törvény szerint is gyakorlatilag 2024. február végére kell, hogy Budapest kivételével az ország teljes részét átvegyük.
Budapestre akkor milyen szabály fog vonatkozni?
Mindenhol, ahol, és általánosan Budapesten is igaz, hogy ameddig a mentőszolgálat nem veszi át az adott településen vagy megyében az ellátást, addig a korábbi és az eddigi szolgáltatások lesznek elérhetőek, eddigi telefonszámokon is minden egyéb változatlan marad mindaddig. Tehát ez igaz Budapestre is, mindaddig, ameddig Budapestről érdemi döntés nem születik az átvételéről, addig természetesen Budapesten élni fog a meglévő rendszer, és ahogy haladunk előre az országban, gyakorlatilag nyilvánvalóan a jövő évre oda fogunk érni, hogy a budapesti szóba fog kerülni, és meg fog születni az a szakmai és egészségpolitikai döntés, ami alapján Budapestet is át fogjuk tudni biztosan venni. De azt is látni kell, hogy mondjuk az ország más részeihez képest, vagy akár más nagyvárosokhoz képest is Budapesten egészen más a közlekedés, más a kórházi struktúra, és ezáltal más az egészségügyi ellátás is. Tehát ide egy egészen új koncepciót szükséges elfogadni.